több mint 5 millió töltő van. 5 millió 700 ezer töltő van világszerte. Ez a berendezések száma, nem a töltőpontok száma. Az egész jó. Az eloszlás viszont rettenetesen rossz. Ebből a 5,7 millióból 4,5 millió Kínában van. 1 millió van Európában, és csak 200 ezer van Amerikában. Előírás az, hogy viszonylag rövid időn belül minden DC töltőt fel kell szerelni bankkártya terminállal. Én egyébként ettől nagyon nagy változást várok, hiszen onnantól kezdve, hogyha az úgynevezett ad-hoc töltéseket külföldön, olyan országban, ahol ritkán járok, mert éppen csak elmentem oda nyaralni, és tényleg ne legyek rá kényszerítve, hogy letöltsek egy külön applikációt csak azért, hogy azt az egy töltést végre tudjam hajtani, hanem ott bankkártya terminállal egyszerűen PayPass-szal ki tudom fizetni, azt szerintem sokat fog ezen lendíteni.
Ez a Neppermentes Övezet, a Dustfelt Autó podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk!
A mai adás vendége Kovács Ákos, a Moon márka igazgatója. Ha tetszett az adás, iratkozz fel ránk itt YouTube-on, vagy bárhol, ahol a podcastjeidet hallgatod. Szia Ákos!
Sziasztok, szia!
Volt már vendégünk korábban Moon márka igazgató, de jó régen, úgyhogy aki az előző részek tartalmából remaradt, annak segíts bemutatni nekünk, hogy mivel foglalkozik a Moon a Porsche Hungárián belül.
A Moon egy különálló márka, a legfiatalabb márkája a Moon a Porsche Hungáriának, és alapvető célja, hogy az elektromobilitáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésben jelentős szerepet vállaljon. Nagyon leegyszerűsítve ez az otthoni fali töltőktől kezdve egészen a hipergyors töltőkig, amit az autópálya mentén bárki megtalálhat, azoknak a fejlesztésébe veszünk részt.
Picit beszélgessünk az elektromos töltésről, autótöltésről úgy általában, mert hogy a technológia minden területen fénysebességgel fejlődik, miközben az elektromos töltésnél azért vannak még nem csak kvalitatív, hanem kvantitatív kérdések is, hogy hány helyen lehet egy autót feltölteni, ugye ott egy csatlakozót, tehát, hogy beszereltek az autóba, azt nem fogják kiszerelni másmilyenre. Szóval, hogy hol tart most a fejlődés? Továbbra is látunk egy nagyobb teljesítmény, gyorsulás, könnyebb kezelhetőségi irányt, vagy a világban is inkább az a trend igaz, hogy legyen inkább minél több helyen?
Kicsit messzebbről kezdeném, ez a alapvetően az elektromos autózás és az infrastruktúra, ez a folyamatos a tyúk és a tojás kérdése. Hogy azért nincs több elektromos autó, mert kevés a töltőpont, azaz nehezebben használható egy hagyományos autóhoz képest, vagy azért nincs elegendő töltő, mert majd az követi az elektromos autók számát, és akkor szépen kéz a kézben fognak fejlődni. Én máshonnan közelíteném meg az elmúlt 11 év újkori elektromos autó elterjedést követően egyébként kicsit átalakult a töltő rendszer is. Amikor az első elektromos meghajtású autók megjelentek a 2010-es évek legelején, akkor nem tudta még senki elképzelni, hogy milyen lesz a töltő infrastruktúra, ezért több próbálkozás volt. Jellemzően az európai gyártók AC, tehát váltóáramú töltővel jöttek ki, és próbálták azt minél nagyobb teljesítményre hangolni. Volt olyan autó a piacon, ami 43 kW-tal lehetett tölteni AC oldalon, ez a mai napig egy ritkaságszámba menő dolog. Míg az ázsiai gyártók kijöttek egy teljesen más szabvánnyal, biztosan sokat mond sok mindenkinek a SADEMO szabvány, ami Ázsiában terjedt el, és az évek során egyre több modell jött ki, és konszolidálódott a helyzet. Most azt lehet mondani, hogy minden autón van CCS csatlakozó Európába, és ehhez igazodva alakították ki a töltőinfrastruktúrát. Ahogy említetted, ez egyébként tényleg hipersebességgel fejlődik, és a CCS csatlakozó megmaradt, az autók is egyre nagyobb teljesítményi töltést tudnak felvenni, és ehhez igazodva, ugye kéz a kézben, ahogy az előbb említettem, egyre nagyobb teljesítményű töltőt próbálnak a szolgáltatók telepíteni.
És akkor kicsit úgy van, mint a, nem tudom, a HDMI kábel, hogy ugyanaz dugom bele, nem tudom, 10 éve a tévébe, de a maga a kábel is folyamatosan fejlődik, és egyre több aratot tud befogadni, tehát hogy a csatlakozó ugyanúgy néz ki, de hogy egyébként amire képes, meg amit át tud adni, be tud fogadni, az pedig tud fejlődni.
Így van, így van. Egy átlag felhasználó egyébként ebből lehet, hogy észre se vesz semmit, maximum talán annyit, hogy egy kicsit nehezebb. De ha a fizikai korlátokról beszélünk, akkor most érünk el oda, hogy az újonnan telepített töltőknél ez az elméleti maximum, amit át lehet vinni ezzel a kábel típussal. Innentől kezdve mai napig van a kínálatunkban olyan, mai nap is van a kínálatunkban olyan töltőberendezés, ami már hűtött kábellel rendelkezik. Azt onnan lehet felismerni, hogy egy jóval vastagabb és súlyra is egy nehezebb berendezés. Mozgatni egyébként könnyű, mert van rajta úgynevezett kábelmenedzsment, ami segíti a könnyebb csatlakozást, viszont az oka az egész egyszerű, ekkora teljesítményt, vagy ennél nagyobb teljesítményt, amit mi már látunk, hogy fog érkezni a piacra, azt nem lehet hagyományos módon csak hűtött megoldással szállítani.
Ez kicsit olyan meg, mint amikor az internetben el lehetett vinni valameddig valamit részkábellel, és aztán csak majd optikai kábelre kellett váltani, pontosan. És majd az optikát itt a hűtés fogja majd valamennyire jelenteni. A szolgáltatásokban, és most egy picit már átkacsintanék Magyarország felé is, hogyan látod, hogy van-e egy hasonló törekvés az egyszerűsítés irányába, mert azért a töltési infrastruktúrával, illetve a töltési lehetőségekkel, amikor valaki nem az otthoni kis szuper Moon töltőjét használja, azért elég gyakran érkezik kritika azzal kapcsolatban, hogy egy elektromos autósnak legalább 5 alkalmazás van telepítve a telefonjára, amiknek a UX, UI élménye azért meglehetősen változó. Tehát, hogy az, hogy ez egy ilyen magától értetődő sztori legyen, hogy ne kelljen valakinek tényleg LCD-jel vizsgával rendelkeznie okos telefonból, hogy tudjon tölteni, itt is látod azt, hogy azért van egy letisztulási folyamat?
Szándék van. Sajnos túl vagyunk szabályozva, főleg az Európai Unióban, és mondok egy példát, hogy sokak által ismert kifejezés az elektromos autó világában, ez a plug and charge nevezetű szabvány egyébként. Ez azt jelenti, hogy az autómba beállítok egy felhasználót, én magamat, hozzárendelek egy bankkártyát, megállok valahol tölteni, rádugom, és onnantól kezdve minden menjen automatikusan. Miért nem terjedt ezzel a mai napig? Egyébként vannak üdítő példák, és vannak próbálkozások, sőt Magyarországon is elindult már ilyen töltő, van olyan töltőszolgáltató, aki az elmúlt héten bekapcsolta ezt. Egész egyszerűen egyetlen egy szabályzásra kell gondolni, fogyasztóvédelmi szempontból Európai Uniós szabály, hogy bármilyen tranzakciót X időn belül, ezeket másodperceken vissza kell, hogy vonhassa az adott ügyfél, hogyha nem elégedett. Ha én egy ilyen automatikus dolgot beépítek az autóba, és nem lehetetlen biztosítani, hogy visszavonjam. Tehát ott a kívánalom az, ha bedugom, akkor induljon el a töltés, és menjen a maga útján. Ha nem tudom visszavonni, akkor ütközik azzal a szabályzással. Amikor a szabályzás megszületett, még senki nem gondolt arra, hogy az elektromos autózásra is gondolni kéne, meg a töltőinfrastruktúrára. Ennek a módosítása viszont nagyon bürokratikus, nagyon lassú, úgyhogy ezért terjed lassan. A másik megoldás, hogy azért az Unió kifejezetten hozott szabályzást az elektromos autó és a töltőinfrastruktúra kapcsán is. Ezt csodaszóval AFIR szabályzásnak minősítik, vagy nevezik. Ennek a lényege, hogy egyszerűbbé szeretnék tenni és egységessé az európai úthálózaton belül található töltők számát, és ezek működését. És ennek keretén belül például előírás az, hogy viszonylag rövid időn belül minden DC-töltőt fel kell szerelni bankkártya terminállal. Én egyébként ettől nagyon nagy változást várok, hiszen onnantól kezdve, hogyha ez úgynevezett ad-hoc töltéseket külföldön, olyan országban, ahol ritkán járok, mert éppen csak elmentem oda nyaralni, és tényleg ne legyek rá kényszerítve, hogy letöltsek egy külön applikációt csak azért, hogy azt az egy töltést végre tudjam hajtani, hanem ott bankkártya terminálnal egyszerűen PayPass-szal ki tudom fizetni, azt szerintem sokat fog ezen lendíteni, és itt mind a 27 tagállamnak ez kötelező lesz.
Igen, ezek az EU-s szabályozásokkal az a helyzet, hogy nagyon sokszor egyébként örülünk a végeredménynek. De most mit tudom én, Apple telefon felhasználóként az, hogy rávették az Apple-t arra, hogy USB-C-vel lehessen tölteni a telefonokat, hogyha nincs az EU, ki tudja, hogy a mai napig ezt megvalósíthattuk volna. De mondjuk például tök izgalmas az, hogy nemrég voltam Amerikában, ahol már működik a Mac-eken az telefon tükrözése a Mac-edre. Tehát megjelenik egy ilyen kis ikon, és rákattintasz, és ott hagytad a hálószobában bárhol, ugyanúgy az egérrel tudsz rajta mozogni, meg tudsz nézni valamit, akár jóvá tudsz hagyni egy banki visszaigazolást, úgyhogy nem kell hozzá a telefonod. Igen. Nem engedik be Európába, de nem az EU, hanem az Apple mondta azt, hogy figyelj, az van, hogyha ezt beengedjük, akkor az EU azt fogja mondani, hogy működjön Windowson is, működjön Androidos telefonnal is, és hogy inkább azt mondja, és hazajöttem, és még ott volt a kis ikon, még most is ott van a gépemen, rákattintottam, és már azt írják, hogy bocs, de ebben a régióban nem működik. Tehát, hogy vannak ilyen bürokratikus békjók, amikbe beleszorítja az embert, aki a GDPR-ral foglalkozik, tudna erről beszélni, de hogy vannak azért olyan törekvések is, amik a nap végén azért segítenek az embernek. Maradjunk akkor most már Magyarországnál, hogyha egy kicsit megérintettük ezt a kérdést. Mennyire lehetünk elégedettek a helyzettel, és kezdjünk talán az elektromos autózás terjeszkedésével, mert ott olyan adatok jönnek, hogy 2025 az értékesítés szempontjából rekordév.
Alapvetően igen, és én csak jó dolgokról tudok beszámolni. Azt hiszem október volt az első hónap, ahol 10%-ot megközelítette, igaz alulról, de megközelítette az újonnan forgalomba helyezett személygépjárművek számánál a tisztán elektromos meghajtás aránya. Ez csak, hogy el tudja helyezni mindenki a képet, azért ez még 2 évvel ezelőtt is 5% alatt volt. Tehát, hogy itt dupláztunk egy viszonylag rövid idő alatt. Sajnos ugye minden európai piacon az alapvető indikátor és mozgatórugó az az állami támogatás, ami szerintem nem fog sokáig velünk maradni, de kétségtelen, hogy jelenleg a technológia bevezetésénél egy nagyon fontos tényező, hogyha gyorsan akarunk eredményt elérni. Az, hogy mennyire gyorsan, az majd hamarosan eldől, hogy most marad a 2035 vagy nem, de kétségtelen tény, hogy ahol van támogatás, ott a piaci növekedés az intenzívebb. Jelenleg Magyarországon csak cégautó támogatás létezik, tehát csak vállalatoknak, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak érhető el támogatás, magánszemélyeknek nem. Viszont azt vesszük észre, hogy az igény az megvan, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy idén 2025-ben csak októberig 13 ezernél több személyautó érkezett magánimportként Magyarországra. Tehát 13 ezer olyan autó, amit nem először itt regisztráltak, nem új autó, viszont tisztán elektromos meghajtású. Tehát az azt jelenti, hogy a lakosság részéről is van egy nagyon-nagyon pozitív elfogadottsága az elektromos meghajtásnak, igény is van rá, és nyilván a vásárlóerő az egy nagyon fontos tényező, és hogyha valamit olcsóban meg tudunk venni külföldről, már pedig egy használt autó itthon is és Magyarországon is olcsóbb lesz, mint egy új autó, akkor ezzel fogják kompenzálni azt, hogy jelenleg nincs magánszemélyeknek állami támogatás.
Tehát akkor az új autó állomány az inkább flotta szinten tud növekedni az állami támogatás jelenléte miatt, viszont a magánflották azok kvázi külföldi importból, mert hogy ott viszont van egy letisztulás, illetve árcsökkenési folyamat is ezzel párhuzamosan tisztán elektromos fronton.
Igen. Ugye itt azért fontos tudni azt, hogy Magyarországon a meghajtáslánctól függetlenül flotta nehéz a piac, tehát azért közel 2/3 a piacnak, a személyautó és kisasszonygépjármű piacnak flotta vásárló, és a maradék 1/3, nem egészen 40% az, aki magán emberként vesz autót, tehát innen nézve sem lehet azon csodálkozni, hogy nagyobb az aránya a flotta vásárlóknak a tisztán elektromos meghajtásnál is.
Igen. És ugye az egy dolog, hogy az állami támogatás jelenleg nem létezik a magánszektorban, de ugye ezzel párhuzamosan, amennyire én tudom, ugyancsak valamilyen EU szabályozáshoz igazodva, a napelem telepítések sem tűnnek már annyira, hát nem azt mondom, hogy villámgyorsan, de tényleg néhány éven belül megtérülő projektnek, mivel ott a szaldó elszámolás, bruttó elszámolás azért az is komplikálódik, tehát ez sem mondhatni, hogy abba az irányba tolná a magánpiacot, hogy elektromos autóba fektessen.
Ez így van. Azért ott a napelem, mi dolgozunk olyan cégekkel, a vállalkozóinkkal, akik a napelem iparban is aktívan részt vesznek. Azért ott volt egy nagyon nagy fék, amikor ez a bruttó elszámolás és a szaldó elszámolás változott. Sokan elgondolkodtak a beruházáson. Egyébként kis kitérő, nem azt mondom, hogy nem térül meg a beruházás, csak nem olyan gyorsan, mint a szaldó elszámolásnál, illetve új technológiát kell behozni. Sokkal jobban lehet kezelni, hogyha valaki mondjuk egy kisebb tárolót is tesz a háztartásba. Ennek okán is egyébként a MUN foglalkozik háztartási méretű tároló berendezésekkel is. Ennek egyébként hamarosan egy nagyon nagy boomja lesz a piacon szerintem, nem csak ipari, hanem háztartási méretben is.
Hát ez pont az a terület, ahol tényleg az ember még várok fél évet, és mindig ugyanazért az árért már egy nagyobb tárolókapacitás vagy újabb technológiát kapja. Mi is próbálkoztunk ezzel, és hát amikor az előző nagy ilyen lakásfelújítási állami támogatás volt, ahhoz képest mit kaptunk X összegért, és ahhoz képest most, hogy van egy ilyen nagyobb lecsengés, tehát kevesebbért kaptunk többet, ami azért mostanában kb. Semmiről nem elmondható. A napelem telepítés az ebből a szempontból nyilván komoly matekot igényel, de hogy egy reális opció lehet, ha valaki ki tudja számolni, és mondjuk elektromos autó mellett dönt. Mi van a helyzet a töltőkkel? Gondolok itt egyrészt a töltők számára, másrészt a különböző töltési típusok sebességeknek az arányára, illetve a területi megoszlásra, mert ezzel kapcsolatban is olvastam érdekes dolgokat.
Hát akkor kezdjük nagyon kívülről, ugye én a három olyan régióval foglalkoznék, az autóipar szempontjából a három legjelentősebb, ugye ez Észak-Amerika, Kína és Európa. Nagyon egyenlőtlen az elosztás. Azt lehet mondani, hogy ebben a három régióban egyébként itt található a töltők és elektromos autók számának a 90% a világon, tehát tényleg érdemes csak erre a három régióra koncentrálni.
Az nem beszélhetünk széles antarktiszi töltő.
Nem, és Dél-Amerikában sem nagyon sok van még egyébként. De azt lehet mondani egyébként üdvözlendő, hogy több mint 5 millió töltő van. 5 millió 700 ezer töltő van világszerte. Ez a berendezések száma, nem a töltőpontok száma. Ami azt mondom, hogy az egész jó. Az eloszlás viszont rettenetesen rossz. Ebből a 5,7 millióból 4,5 millió Kínában van.
Azt a mindenit.
És ami meglepő, hogy 1 millió van Európában, és csak 200 ezer van Amerikában. Mm. Tehát, hogy ott, ahol a Tesla hazája egyébként, és ott egyed uralkodó szinte a Tesla Supercharger töltőhálózat, ott is nehezen megy a fejlődés. Hozzá kell tenni, hogy egy nagyon nagy országról beszélünk, és közel sem olyan infrastruktúra fejlettségről az elektromos hálózatot, illetően, mint Európa. Tehát itt azért, ha szigorúan csak az 27 tagállamot nézem, más a földrajzi helyzetünk, más a geopolitikai helyzetünk. Itt, hogyha bárki bármikor szeretne egy töltőt, azért az nem egy megugorhatatlan akadály, bárhol Európában. Amerikában azért van olyan hely, ahol ez tényleg olyan irreális beruházást igényelne, hogy a soha meg nem térő kategóriába esne, ezért nem is fog olyan gyorsan fejlődni.
Ennek van köze? Nem vagyok jó fizikából, bocsánat, hogy ott 110 voltos rendszer van nálunk, meg 220 voltos?
Alapvetően igen, de ettől függetlenül a Tesla ezt jól tudja kezelni, vagy más gyártók is vannak ott, jól tudja kezelni. Igazából, hogyha megnézzük, a nagyvárosokon kívül az elektromos hálózat fejlesztése az körülbelül ott tart, mint Európában, nem tudom, 60-as években. Tehát, hogy az szerintem a leginkább a nagy akadálya. Ha már erről a három régióról beszélünk, és kicsit mélyebben elemezzük, akkor mi a helyzet ezeknek a töltőknek a minőségével, amit leginkább egyébként a teljesítménye jellemez. Ott egy Európa és Kína az kéz a kézben jár, 45 és 50 kW az átlag teljesítménye ezeknek a töltőknek. Érdekes módon egyébként Kína nem is nagyon vágyik ettől erősebb töltőkre. Ez onnan látszik, hogy a náluk forgalmazott termékek, belső piacra forgalmazott termékek ettől jóval nagyobb teljesítményfelvételre nem is nagyon alkalmasak. Igény szüli az autót, és azt mondták, hogy nekik erre nincs igazából szükség. Hozzáteszem, hogy sokkal nagyobb az a szám, ahol tudják nem publikusan tölteni az autóikat Kínában, és azok még ezt a teljesítményt sem érik el. Úgyhogy ott tényleg egy hosszú távú utazásnál használják csak ezeket a töltőket. Európában viszont egy kicsit más a helyzet. Kevesebb olyan ingatlan van, ahol meg lehet valósítani az otthon töltést, ezért nagyobb szükség van a publikus töltésekre, és hogyha a publikus töltéseket nézzük, és ilyen drasztikus mértékben fog emelkedni az elektromos autók száma, akkor az azt jelenti, hogy vagy több töltőt teszek le, aminek azért van egy elméleti korlátja, tehát nem lehet minden sarokra töltőt letenni, vagy azt próbálom meg elérni, hogy az adott autó kevesebb időt töltsön a töltőponton, felgyorsítom ezt a folyamatot. Ezt úgy lehet, hogy nagyobb teljesítményű töltőt fogok telepíteni, és ezért várható, hogy ez az 50 kW-os európai érték nagyon rövid időn belül jelentősen emelkedni fog. És akkor Magyarországra visszatérve kis hazánkra, a fejlődés itt is egyértelmű, 3600-nál több töltő berendezés van, tehát ez a különálló berendezés, országszerte. Ezek 2025 Q1-es adatok, sajnos ezek a legfrissebbek, amik rendelkezésre állnak, és 6688 töltőpontot jelent. Tehát ennyi töltőcsatlakozó található meg Magyarországon jelenleg, illetve valamikor március végén ez volt az utolsó rendelkezésre álló adat. Ezeknek az eloszlása az, ami nagyon nagy gond. Ennek a töltőállománynak a 75%-a AC töltő, és csak a maradék 25% DC töltő, és az a baj, hogy ennek a 25%-nak a fele képes 150 vagy annál nagyobb kilowatt teljesítmény leadásra. Tehát itt van a legnagyobb probléma. Ezt egyébként a piacon, a piaci szereplők ugyanúgy érzik, és a fejlesztés irány az az, hogy nem csak új helyszíneket próbálnak megtelepíteni, ami adott esetben nagyon sok időt vesz igénybe és jelentős beruházást igényel, hanem a meglévő AC töltők helyére is DC töltőket szerelnek fel. Azt lehet mondani, hogy 2025-ben a töltés az 50 kW-tól indul, onnan indul az élet, alatta nincsen. A kihasználtsági adatokból is azt látni, hogy AC töltőn nagyon kevesen töltenek.
Egyébként békeidőben egy AC töltőt leszerelek, akkor rárakhatok egy DC-t, tehát nem kell egyéb infrastruktúrális változásokat eszközölni?
Ez az 50 kW az azért egy jó példa, mert egyébként nagyon kevés, nem is nagyon van most jelenleg olyan termékünk, ami DC oldalon 50 kW alatt van. Mm. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy innen indul az élet. És a másik nagy előnye, hogy azok a AC töltők, amik nagyon sok helyen el lettek telepítve az első körbe, amikor volt az első nagy töltőtelepítési boom, azok ugyanezt a 380 ampert használták AC oldalon, ami elegendő az 50 kW-os DC töltőhöz. Ott annyi volt a különbség, hogy két pont, vagy két vezeték, vagy két csatlakozó pont volt, és 2x22 tudott, de az infrastruktúra rendelkezésre áll. És másik nagy előny, hogy az adminisztrációt sem kell igazából végigcsinálni a kezdetektől, hiszen ez a helyszín be van jelentve, engedélyezve van, és töltő üzemelési pontként fellehető már az adatbázisokban. A szolgáltató úgy dönt, hogy ezt ő reálisnak tartja, hogy itt kicseréli, leszereli az AC töltőt, ami már jellemzően azért 8-10 éves, felteszi az újat, és láss csodát, sokkal nagyobb kihasználtságot fog eredményezni neki.
Igen, és van területi eloszlás is, én teljesen elhűve tapasztaltam, én Nógrád megyének a déli mediterrán sarkában lakom, de hogy Nógrádban 22 töltőt olvastam valamelyik cikkben, ahol megyékre leosztották, tehát azért nem biztos, hogy egyébként tömeges az igény, de hogy azért itt is van talán egy budapesti vízfej, meg a területi eloszlás az még messze nem ideális, hogy tényleg nyugodtan lehessen bármerre utat tervezni.
Ez így van, Nógrád megye, ez egy jó példa. Egyébként kicsit készültem a számokkal, nagyon fejnehéz. Tehát Budapest és Pest megye a 150 kW-os teljesítmény, vagy a fölöttit nézve, több mint 300 töltőponttal rendelkezik. Azért az már azt mondom, hogy területileg egy ideális eloszlás. Nógrád megyében 4 darab ilyen van, és egyébként valóban összesen 22 DC töltő van. Tehát az egész megyében 22 DC töltő az rettenetesen kevés. Csak hogy el tudjuk helyezni, hogy van tere a fejlődésnek, és hogy nekünk még nagyon sokáig lesz tennivalónk ezen a piacon. A szomszédos Ausztriában több mint 4-szer ennyi töltő van. Ha bármelyik gyorsforgalmi úthálózat mellett megállok, bármelyik benzinkúton, lehet, hogy van egy olyan helyszín, ahol több töltőt fogok találni, mint Nógrád megyében.
A töltők számáról már beszéltünk. Mit lehet elmondani arról, hogy Magyarországon mennyibe kerül egy kilowatt óra, ahhoz képest, ahogy akár a környező országokban vagy Európában ezeknek az ára megáll, mert azért nagyon sokan a környezettudatosság mellett azért hát a benzinár kiváltását várnák az elektromos autóktól.
Nyilván, hogy az előbb említettem, Magyarországon a vásárlóerő egy alacsonyabb értéket képvisel, mint bárhol Nyugat-Európában. Ez meglátszik egyébként a fogyasztáson is, illetve a használati szokásokon. Azért nehéz egyébként például azt a publikus töltőhálózati szintet elérni, mint Ausztria, mert nálunk a gap, a különbség a otthon töltés és a publikus töltés között sokszorosa, mint az osztrákoknál. Ez egyébként szabályzásból adódó tény, hiszen otthon a rezsicsökkentett áron egy nagyon nyomott áron fogom tudni feltölteni az autót, míg a publikus hálózat üzemeltető piaci áron szerzi be azt az áramot, ami egyébként sok esetben meghaladja a nyugat-európai értéket. Nyilván egy-egy ilyen töltőberendezés teljes beruházási költsége sok esetben a 100 000 euró fölötti értéket képvisel, és egy nagyon hosszú távú megtérüléssel számolva is ezeket az árakat muszáj, hogy elérje. Tehát egész egyszerűen attól nem éri meg neki üzemeltetni, és mindenki gazdasági alapon működik, szeretné, hogyha a tevékenység előbb-utóbb megtérülne. Úgyhogy a publikus töltés ára sok esetben körülbelül ugyanazon a szinten van, mint Nyugat-Európában. Itt, ami várható, és nagyon sok helyen még akár Magyarországon is elkezdtek erről beszélni, hogy hogy lehetne ezt csökkenteni. Azt tudni kell, hogy az előbb említett 3x80 amper az a bűvös határ, ami alatt és addig nincsen úgynevezett teljesítménydíj, ami egy brutális tétel. Egy ilyen jellemzően mostanában letelepített 300 kW-os töltőnél, vagy adott esetben egy lokáción többet is letelepítenek, a szolgáltatónak ez havonta, hogyha 300 kW-ról beszélünk, ez több millió forintba kerül. Ez egy brutális tétel, és ezt akkor is ki kell fizetni, hogyha ott egyetlen egy töltés sem történik.
És ezt ilyenkor az áramszolgáltató felé kell fizetni?
Igen. Aha. Igen. Ugye ennek az az oka, tehát valahol jogos a kérdés, és ez a tétel, ha más megnevezéssel létezik Nyugat-Európában is, hogyha én azt mondom, hogy ide nekem kell 300 kW teljesítmény, akkor az egy dolog, hogy a szolgáltatónak ki kell húzni oda a részkábelt, és biztonságosan azt üzemeltetni kell, de a kábel másik oldalán, erőművi oldalon biztosítani kell, hogy ott éjjel-nappal legyen 300 kW. És az leköti ezt a kapacitást. Amiről egyébként elkezdődött egy szerintem tök pozitív diskurzus piaci szereplőknél, hogyan lehetne csökkenteni ezt a díjat, és adott esetben az árammal ugye a legnagyobb gond az, hogy nem nagyon lehet tárolni, tehát raktározni nehéz. Az erőműnek mennie kell, és napon belül is óriási ingadozások vannak. Az ötlet, ami felmerült, és mostanában így elkezdődött az ipari szereplők köztudatába beszivárogni, hogy mi lenne, hogyha nem ugyan 300 kW-os a töltő, de csúcsidőszakban csak 150-nel töltene. És ő ennek fejbe, hogy ugye nem kell rendelkezésre állni a éjjel-nappal 300 kW-nak, egy jóval kedvezőbb teljesítménydíjat fizetne a szolgáltató felé. Ez szerintem egy pozitív irány. Ad abszurdum van olyan időszak, 15 perces időszakokra van lebontva egyébként az áramtőzsdei ár, van olyan, amikor ez negatív irányba megy, mert annyira süt a nap és termelnek a megújuló energiaforrások, hogy akár ingyen, vagy akár negatívba is lehetne tölteni.
Hát az ember csak ilyenkor azt kívánja, hogy ezek csöpögjenek le fogyasztói szintre, igen, hogy az legyen, hogy a szolgáltatónak most ez olcsóbb, a kilovattórára meg ugyanannyi marad.
Nyugat-Európában erre vannak példák egyébként. Nem váltotta be hozzáfűzött reményt, tehát akkor, amikor a felhasználóknak közölték, hogy negyedáron lehet egyébként tölteni, a Bibi csak annyi, hogy este 11-től hajnal 2-ig, akkor nem volt olyan extrém nagy a kihasználtsága. Nőtt egyébként, tehát volt, aki erre áldozott, és azt mondta, hogy jó, akkor ebbe az időszakba fogom feltölteni az autómat, de még nem váltotta be a hozzáfűzött remény.
Mi a helyzet a privát piacon? Gondolok itt elsősorban az otthoni töltésnek a körülményeire. Gondolok itt arra, hogy hogyan változnak a konkrét készülékek. Van-e itt is fejlődés esetleg a szolgáltatásokban, hogy mit, hogyan tudom menedzselni mondjuk ezt a wallboxot akár okostelefonon keresztül? Tehát, hogy mi az, ami a piacot mozgatja, mi az, ami a piacnak fontos, vagy igazából adja le azt, amit rá van írva, és legyen minél olcsóbb a doboz?
Ezen már szerintem túl vagyunk.
Ez jó.
Ezen már túl vagyunk, hogy legyen minél olcsóbb. Nem árulok el titkot, mindig lesz olcsóbb a piacon, 1 forinttal, 2 forinttal. Mi nem ebbe a szegmensbe mozgunk. Nyilvánvalóan az elsődleges szempont továbbra is az ár. De én inkább az árérték arányt mondanám, mert utána bejönnek olyan tényezők, amit a tudatos vásárlónál már megfigyelhet, hogy jó, hát azért legyen biztonságos. Miért fontos ez? Nagyon furcsa, vagy különleges egyébként az elektromos autó vásárló. Sokkal jobban felkészült, mint egy átlag vásárló. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy egy óriási lépés előtt áll. Eddig ült egy belső égésű meghajtású autóba, és most vált elektromosra. Sok mindent olvas, sok tévhitet olvas, sok kétsége van. A töltőnél például olvasható egyébként tök jogosan, hogy az állandóan előjövő téma, hogy hát pedig az elektromos autók kigyulladnak. Egyébként sokkal kisebb arányban, mint a hagyományos autók, és jellemzően egyébként ezek töltés közben gyulladnak ki, és mindig a töltő hibája. És innentől kezdve már egy nagyon nagy tudatosság figyelhető meg, hogy azért ők egy biztonságos terméket szeretnének, ami a különböző szabványoknak megfelel. Nyilván mi csak ilyet árulunk, és innentől kezdve a skála végtelen, hogy akkor mi mindent tudjon a töltő. Idén vezettünk be, ugye az előző töltőnk, ami az előző generáció volt, az kifutott, életciklusa végén járt, és jött az új, ami olyan új funkciókkal is bővült, ami számunkra is meglepő. Ezeknek a háztartásoknak, ahova ezeket szerelik, nagyon nagy többség egyébként napelemmel van felszerelve. Arról nem is beszélve, hogy szinte 100%-ban van internet és hálózati lefedettség, de ha nincs egyébként SIM-kártya is beleépíthető, miért fontos ez a hálózati kapcsolat? Hát azért, mert hogy az új töltő már például el tudja dönteni a áram tőzsdei ára alapján, ami ugye negyed óránként változik, hogy mi éri meg jobban a napelem által termelt energiát betölteni az autóba, mert nagyon alacsony az ár, vagy éppen most megfelelő az ár, és inkább töltsük vissza a hálózatra, hiszen nincs szükség arra, hogy mennek az autóval, és ezt tudja menedzselni a töltő beépített funkcióval. De új funkció is egyébként ez egy hamarosan érkezik, nálunk még nem, de várhatóan itt is be fogják vezetni. Például nagyon sok háztartás Nyugat-Európában már úgy épül, hogy van benne tűzjelző berendezés. Tűzjelző berendezés észlelésekor a töltőnek egyes országok szabályai szerint le kell, hogy tudja állítani a töltést kötelezően, megszakítja, kész, vége, hogy ne okozzunk még nagyobb bajt. Az új töltőknek már ezeket is tudnia kell, tehát itt is van egy fejlődési irány.
Az elmúlt percekben átvettük globális és lokális szinten mi a helyzet elektromos autókkal, töltőkkel, publikus töltéssel, otthoni töltéssel. Hogyan áll, milyen éve van ezen belül a MUN-nak, milyen sikerekről tudsz beszámolni?
Nagyon érdekes projektjeink vannak, és érdekes tenderjeink. Talán ebből az egyik legkiemelkedőbb, amire tényleg büszke vagyok, és a MUN egész csapata büszke is lehet rá, hogy letelepítettük nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa első olyan töltőjét, ami legközelebb egyébként Spanyolországban található. Ez egy nagy teljesítmű, több száz kilovattóra akkumulátorral kiegészített, tárolóval kiegészített 295 kilovattos töltő. Egyébként a Budaörsi áruház parkolójába került letelepítésre, és nagyon érdekes volt a bevezetés ennek a töltőnek, miért volt erre szükség. Ugye mi tudtuk, hogy nekünk létezik egy ilyen töltő a portfólióba, egyébként a partnereinknek is ezt elhíreszteltük, és volt egy partner, akinek tönkrement az ott lévő töltője. Azért említettem egyébként a budaörsi helyszínt, mert hogy Budaörs az olyan lokáció, az egyik egy legfejlettebb agglomeráció, ahol a szolgáltató nem ugye azt mondta, hogy 2, 4, 6, 10 év, azt mondta, hogy soha nem lesz ott több áram. Tehát ott a kapacitás maximum már megy minden, egy beépített területről van szó, és azt mondta, hogy ne is álmodjon senki arról, hogy egy töltőnek ott több száz kilowatt teljesítményt tudnak biztosítani bármikor. Viszont az ott lévő egyébként régi 50 kilowattos DC töltő, az kilehelte a lelkét, gyártó megszűnt, alkatrész nem volt hozzá, tehát a csere az teljes mértékben indokolt volt, és nem nagyobb töltőre meg csak így lehetett váltani, hogy akkor azt mondták, hogy elkerülik ezt az előbb említett teljesítménydíjat. Az 50 kW-os 3x80 amperre rá fognak építeni egy olyan töltőt, ami 200 kW-ot tud leadni, és ehhez mi összehoztunk egy olyan együttműködést, hogy mivel senki nem ismerte a készüléket, egy 3 hónapos tesztidőszakot biztosítottunk. Mi is szerettünk volna biztosak lenni benne, hogy hiba nélkül üzemel, tudni a számokat, hogy mi a kihasználtsága, mennyien fogják használni, ezért nyilván a szolgáltató partner is biztos szeretett volna lenni a dolgába, és hát nem várt siker volt a töltő, gyakorlatilag iszonyatos kihasználtsága van a mai napig a töltőnek. Ezt először annak tudtuk be, hogy az első hónapban az adott szolgáltató beakciózta a töltési díjat. Gondoltuk, hogy biztos az első indikátor, ami miatt ennyien töltenek, de az első hónapos akciós időszak véget ért, és visszaemelte normál piaci ára, és semmit nem csökkent a töltések száma, a kihasználtság száma. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon sikeres projekt volt, és tényleg büszke is vagyok, amit a MUN csapat ezzel kapcsolatban megcsinált, mert nem volt egyszerű. Ez egy abszolút nemzetközi együttműködés volt, hogy ez ide tudott kerülni, és a siker az hozta magával, mert már több ilyen érdeklődésünk és tárgyalásunk is van, hogy akkor ezt hogy lehetne megcsinálni. További előny a berendezésnek, hogy ez nem csak Magyarországra jellemző, de egy jó példa, és mindenki el tudja képzelni, hogy a Balaton egy nagyon szezonális lokáció. Nyáron az elmondások szerint a világ összes töltője el kellene, és télen viszont senki nem használja. Lehet, nem senki, de jóval kevesebben használnak. És ezt hogy lehet megcsinálni? Most ebből a termékből született egy hordozható, és hordozható az ez egy 3 tonnás berendezés, de mégiscsak hordozható, keretben van beépítve, oda teszi a szolgáltató, ahova szeretnél, és összesen egy darab ipari csatlakozóval csatlakoztatja a hálózathoz, és van egy 200 kW-os töltője. Úgyhogy ez tényleg egy nagy
amikor
újdonság.
Mondtad, hogy milyen technikai fejlődés van, azt hittem, hogy az ilyen aksis megoldást fogsz hozni, de akkor megérkeztek ezek. Jól gondolom, megint csak mondom, nem vagyok fizikus, hogy ez azt jelenti, hogy egy ilyen töltő, ez mindig tudja az 50-et, de hogyha egyébként az akkumulátora a kihasználtság miatt feltöltődik, akkor egy nagyobb teljesítményt is le tud adni?
Alapvetően igen, azért nekünk már több hónap tapasztalat van. Van olyan, hogy lemerül az akkumulátor, akkor 50 kW-tal tölt. Tehát, hogy fizikának ez a korlátja, de az esetek kevesebb, mint 10%-ában van ilyen, hogy lemerült akkumulátor van, az azt jelenti, hogy 90%-ban ettől nagyobb teljesítményt tud biztosítani a 195 kWh-t.
Ugyanazon az infrastruktúrán, mint amin eddig volt.
Igen.
Nem sokkal messzebb ettől a töltőállomástól található a Moon City, aminek a létrehozása most már jó néhány éve megtörtént, és megint csak az előző részről lemaradók kedvéért. Egyrészt összefoglalnád-e azt, hogy mi a célja, mi a küldetése a Moon City-nek, illetve hogy ott ezen belül a területen, az épületben milyen szolgáltatás fejlődés volt ebben az évben?
Igen, ez az épület egyébként 2023-ban nyitotta meg kapuit Moon City néven. Volt egy elődje is, valaki emlékszik, még a belváros közepén volt egy pop-up store, ahol a evolúciója az volt a Moon-nak, vagy a Moon City-nek, hogy ott lehetett megtekinteni az elektromos töltésekhez rendelkezésre álló berendezéseket, de nyilván azért a pop-up store kinőtte magát, és ezért szükségessé vált egy nagyobb tér, ami kiegészült további funkciókkal. És milyen furcsa az élet egyébként erről a fosszilis energiára való átállásról, csak kevesen tudják, de hogy az épület korábban egy olajipari cég főhadiszállása volt, amely azt hiszem a 2008-as válságban tönkrement, és nagyon ramaty állapotban volt, és tényleg ilyen utána új életet leheltek bele, és Imlán most már az elektromos meghajtás szolgálja egy elég jó minőségben. Az alapvető cél az volt, hogy ahogy említettem, az elektromos autózáshoz kapcsoló infrastruktúrát be tudjuk mutatni. Ez egészüljön ki egyébként egy publikus töltőponttal. Lehetőleg a töltőpont olyan legyen, ahol az üzleti B2B partnereinknek be tudjuk mutatni a termékeinket, ők aktívan ezt le tudják tesztelni, és egyébként a normál felhasználó töltés közben egy nagyon exkluzív környezetbe tudja eltölteni az időt. Oda be tud menni, wifi van, dolgozni tud, kávézni tud, teázni tud, akár megbeszéléseket tud oda szervezni, és ez egészült még ki egy másik funkcióval, hogy ez egy rendezvénytér is, ahol egyébként nem csak belső, hanem külső rendezvényeket is szoktunk tartani, ki lehet bérelni, nagyon high-tech technika van beépítve, gyakorlatilag egy darab pendrive-val ott egy workshopot, vagy akár egy többnapos rendezvényt meg lehet tartani. Ez egészült ki júniusban, mert hogy még ez sem volt elég nekünk, még egy új funkciót is kitaláltunk neki, és az autóiparban egyedülálló módon Moon City tesztautó központként kezdtünk el üzemelni júniusban. A helyszín adott, amikor ezt 2023-ban kialakították, akkor teljesen szabvány szerint úgy lett megalkotva a beltér, hogy ott autókat is lehessen kiállítani, úgyhogy 6 darab autót a különböző márkáink közül be tudunk mutatni, ha éppen nincsen rendezvény, illetve rendszámmal rendelkező tesztautóink is vannak, jelenleg 11 darab, amit az érdeklődők ki tudnak próbálni. Az előbb említettem, hogy azért ez egy nagy váltás, tehát szerintem azért az elmúlt 150 év legjelentősebb autóipari változásának vagyunk tanúi. Nem kérdés, hogy az elektromos autózásért lesz a jövő. Az, hogy ez mennyire gyorsan fog végbe menni, az még vitatárgya, ez kétségtelen. Viszont azok, akik benne vannak a közepébe, és most gondolkodnak, hogy váltsanak, ne váltsanak, azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon sok kétség merül fel bennük, amire nem biztos, hogy egy helyen megtalálják a választ. beszéltünk a töltésről, publikus töltés, otthon töltés, van napelemem, hogy tudok együttműködni, nincs elég áramom, hogy kell ezt kibővíteni, megéri otthon tölteni, cégtől kaptam autót, hogy fogom tudni otthon tölteni, elszámolni, el tudok-e menni Nyíregyházára a nagymamához az autóval, vagy nem. Tehát nagyon-nagyon sok kétség van, és ezekre nem kapják meg egy helyen a válaszokat. Mi ezért hoztuk létre egyébként a Moon City Tesztautó Központot. Mondhatnám, hogy egy edukációs központ, ez is a célunk. Egyébként furcsa módon ez egy olyan tesztautóközpont, ahol nem lehet autót vásárolni. Nekünk nem célunk itt autót értékesíteni, nekünk remek márkakereskedői hálózatunk van, ha jön az érdeklődő, akkor mi ezt a leadet, ezt legeneráljuk nekik, és oda fogjuk küldeni az ügyfelet, de az ügyfél már úgy fog a márkakereskedésben megérkezni, hogy minden kérdésére választ kapod, ott maximum még az apróságot eldönt, hogy milyen színű legyen az autó. És azt kell mondanom, hogy sikeres a új funkciója a Moon City központ, vagy Moon City tesztautó központnak. Több autót adtunk már így leaden keresztül el a hálózatnak, illetve egyre több érdeklődőt tudunk fogadni.
A Moon City-t annak is érdemes ezek szerint felkeresni, akinek már van autója, mert ott tud nyugiban meg magas minőségben tölteni, akinek meg nincsen, az meg megismereti a technológiát, illetve több márka különböző autóit is kipróbálhatja. Ennek van egyébként egy publikus bejelentkezési lehetőség, ahol tudok időpontot foglalni?
Igen, igen, a weblapunkon keresztül lehet időpontot foglalni, ki lehet választani azt az autót esetleg, ami már konkrétan érdekli az ügyfelet, és arra lehet időpontot foglalni, amikor szabad a kollega, minden kérdéssel meg lehet őt támadni.
Ennek az oldalnak a címét betesszük a leírásba, mind a videós, mind az audio podcastben, úgyhogy ott kereshetitek. Folytassuk, illetve zárjuk veled, mert hogy azt már tudjuk, hogy mi a helyzet a piacon, de azt még nem, hogy te hogy kerültél a Moon élére, milyen szakmai háttér vezetette ez a pozícióhoz?
Hú, én alapvetően egy ízig-vérig autós ember vagyok, én a középiskolai tanulmányomat is ez irányba folytattam, aztán gépészmérnökként végeztem, és 2002-től dolgozom az autóiparban. Nem vagyok egy túl sokszor ilyen jobhoppert, mert hogy 20 évet töltöttem el egy másik autóipari importőr cégnél, és ott végigjártam a ranglétrát. Kezdtem egyébként műszaki oktatóként, aztán flotta értékesítéssel foglalkoztam, és végül visszatértem a vevőszolgálatra, és ott a műszaki osztályt vezettem. Egyébként ennek a műszaki tréner háttérnek volt az előnye az, hogy akkor, amikor nagyon-nagyon az elején, tehát akkor, amikor még senki nem haladt az autóiparba az elektromos meghajtásról, akkor engem felkértek egy nemzetközi eseményre, ahol menjek ki két nappal korábban és nézzem meg, hogy mi lesz az újdonság, és akkor én tág szemekkel néztem, hogy ez most egy vicc, és egy komplett palettát bemutattak, hogy már pedig ez lesz a jövő. Ez azt hiszem, hogyha jól emlékszem, 2011-ben volt Spanyolországban, és hát eltelt azóta 15 év, közel 15 év, és hát óriási a fejlődés, gyakorlatilag most már mindenkinek ilyen terméke van a piacon.
És te ugye hát akkor még abból a korszakból, meg abból a korból származol, amikor még abszolút a belső égésé volt a múlt, a jelen és a jövő, de hogy ezek a fejlődés, ez a fejlődési ütem, meg az a rengeteg modell, meg a technológia újdonság, azt téged itt teljesen át tudott állítani, vagy magába, vagy látod az előnyöket, hátrányokat, tehát hogy mennyire vagy ilyen szempontból, nem tudom, elvakult elektromos autós?
Nem tartom magam abszolút elvakultnak. Tehát én minden véleményt meghallgatok, minden véleményt el tudok fogadni. Azt is tudom, hogy egyébként a jelenlegi fejlettségi szintjén az elektromos autó nem tud megoldást nyújtani minden élethelyzetre. Ez teljesen egyértelmű, de szerintem az autóiparnak nem is jelenleg nem is célja, hogy mindenkinek minden élethelyzetre megoldást adjon. Ha csak a én személyes példámból indulunk ki, igen, valamennyire petrolhead vagyok, olyannyira, hogy például van egy oldtimer autóm, amit most újítok fel, és az tőlem öregebb, az egy 69-es Volvo, és én abban is meglátom a szépséget. Ugyanakkor nem lehet elfelejteni azt, hogy mi a jövő, tehát nem lehet megragadni valahol. Igen, voltak, és az 3 liter tevett a dízel, mindig lesznek ilyen emberek, de a jövő nem ez, ezt el kell fogadni. Én azt gondolom, hogy egy optimista, vagy inkább realista idővonalon kell haladni, hogy mikorra sikerül nekünk átállni, és hogy melyik ügyfélnek mi jelenleg a legjobb megoldás. Lesz olyan válasz a Moon City Tesztautó Központba, amikor a kétségekre, az lesz a válasz, hogy hát ne haragudjon, uram, erre nem, önnek nem egy elektromos autó a megoldás. Adott esetben lehet, hogy egy plug-in hibrid, vagy hogy még akkor maradni kell a belségési motornál.
Hát igen, azt gondolom, akiben nincsen kompromisszumkészség, és továbbra is az lesz az elmondása, hogy ő azt szeretné, hogy 3 perc alatt 800 kilométernyi energia jusson be az aksiába, mert különben ez egy vállalhatatlan kompromisszum a jelenlegi belső égésű autójához képest, neki azért időbe fog telni, ha egyáltalán, amikor értelmezhető választ lehet adni, ha csak nem lesznek ilyen cserélhető aksik, mint a rollereken.
Nem lesznek. Azt viszont 100%-ban lemerem fogadni, hogy nem lesznek. Két gyártó is próbálkozott ezzel a megoldással, mind a kettőnek csőd lett a vége, ez teljes lehetetlen. Tehát nem fognak akkumulátor cserélgetni sehol Európában, ez egészen biztos.
Nyilván nem tudom megkerülni, hogy ne lőjem el ezt a poént, hogy hogyan töltődsz fel, amikor nem dolgozol.
Hú, hát sok szabad időm nem marad 3 gyerek mellett, úgyhogy ha esetleg marad, akkor azt az előbb említett oldtimer felújítással töltöm, ami idő és pénzrabló, de hát ez egy ilyen játék, és általában ebből nincs kiszállás. Tehát azt kell mondanom, hogy én a szabad időmben is azzal foglalkozok, amivel a munkámban, autókkal. Ha pedig még marad szabad időm, akkor tényleg szívesen utazok, leginkább télen. Jobban szeretem a hideget, mint a meleget. És
téli sportok is csatlakoznak hozzá?
Abszolút, én nagyon sokat szoktam síelni.
Síelős vagy. Igen. Snowboard?
Próbálkoztam vele, de nem az én, nagyon le van kötve mind a két lábam. Lehet, hogy egyszer majd eljövök oda, de még egyelőre nem adok.
És a gyerekek, ők már snowboardoznak, vagy ők is síelnek?
Síelnek mind a hárman.
Hát akkor ez apától örökölték. Igen. Ákos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kovács Ákos, a Moon márka igazgatója volt a vendégünk. Ha tetszett a Neppermentes Övezet jelen epizódja, vagy akár melyik korábban, akkor iratkozzatok fel ránk itt YouTube-on, vagy bárhol, ahol a podcastjeiteket hallgatjátok. A kérdéseiteket a neppermentesövezet@gmail.com címre várjuk. Hamarosan jövünk egy következő résszel. Sziasztok!
Ez volt a Neppermentes Övezet, a Dustfelt Autó podcastje. Legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás útvesztőjéből. Hallgassatok minket majd akkor is. Addig pedig kövessétek a Dustfelt Autó Magyarország Facebook oldalát további érdekességekért és megbízható modellekért.